Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Polgár Judit, minden idők legjobb női sakkozója, kezét csokkolom.
Jó napot kívánok!
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, Polgár Judit október 8-án reggel érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Kezdjük azzal, hogy egy gyermek miért kezdjen el sakkozni, aki mondjuk szülő, van egy 4-5-6-7 éves gyermeke, miért vágjanak bele a sakkozás világába?
Én azt hiszem, hogy sok dolog van, amiért érdemes belevágni. Nem feltétlenül a profi sakkozásba, az nyilvánvalóan később jön, ha jön. De ez egy olyan játék, ami egy az, hogy összeköti a különböző generációkat, nem csak akkor, amikor pici a gyerek, hanem később is. Tehát egy olyan nyelvet tanul meg, amivel bárhova elmegy a világon, ott tud barátokat szerezni. Az interneten keresztül is nagyon sokan vannak rajta, és napi 24 órában bármikor tud játszani velük. Persze ez egy későbbi dolog. Nekünk van egy oktatási programunk, a sakkpalota, illetve a sakjátszótér az óvodások korosztályának, ahol megmutatjuk azt a programon belül, hogy hogyan lehet kreatívan összekapcsolva gondolatokat úgy elsajátítani tudásokat a gyerekeknek, amit minden napjaikban tudnak használni. Ezt pedagógusok tanítják, és használjuk a koordinátorrendszerét, a figuráknak az értékét, tehát nagyon játékos, kreatív módon használják a pedagógusok. De természetesen, hogyha a családban van valaki, aki szeret sakkozni, akkor a sakktáblán is épp elég játékot tudnak találni. Viszont nyilván kérdés, hogy milyen habitusú a gyerek, mennyire szeret ülni, játszani az apukával, nagypapával, testvérekkel, barátokkal. De én úgy gondolom, hogy a sakk az hozzátartozik a kultúrájához majdnem minden országnak, tehát érdemes megtanulni a lépéseket, és néha hát, ha úgy alakul az élet, hogy így szerezünk barátokat.
Legkorábban mikor érdemes kezdeni? Mondjuk egy 3 évesnek már lehet magyarázni bizonyos dolgokat?
Abszolút lehet mutatni, és nagyon sok gyerek meg is babonázódik a figurákkal. Általában mondjuk 3 évesen inkább a szájukba szokták szedni, vagy venni és kóstolgatni, de tudok nagyon sok embert, ahol a szülők, vagy a környezet nagyon szereti, vagy olyan óvodába jár, vagy olyanok vannak körülötte, azok már kezdik tanítgatni a figurákat, a sakktáblának. Azért a sakktábla Pepita látványa az is azért nagyon érdekes tud lenni, illetve van már Dél-Amerikában foglalkoznak, abszolút vannak bizonyos oktatók, akik 2 éves kortól kezdik el, mert ugye nagyon szépen meg tudják mutatni a figuráknak a különböző magasságát, tehát nagyon szépen lehet bizonyos dolgokat lemodellezni már 2 éves gyereknek is.
Lehet előnyt szerezni 2 és 3 éves kor között is, akár a későbbiekre nézve, vagy mikor derülhet ki, hogy valakiből lehet jó sakkozó később?
Hát 2-3 éves korban nem tud olyat elsajátítani a gyerek, ami ki tudunk vetíteni a karrierjére szerintem.
Tehát az a barátkozás időszaka a bábukkal, meg a
igen,
sakkal.
Inkább, de 4-5 évesen meg már abszolút el lehet kezdeni, és hogyha megnézzük a világbajnokokat, vagy a legnagyobb játékosokat, ők mindegyik 5-6-7 éves korba kezdett el sakkozni. Még a Magnus Carlsen, aki a világbajnok, ő is azt hiszem 7-8, de nem először kezdett el akkor, hanem már korábban próbálkozott apukája megmutatni a játékot neki.
A személyiségfejlődésben mennyit segíthet a sakk egy gyermeknek?
Én úgy gondolom azt, hogyha egy gyereknek megvan a rendszer, a szabály, amit követni kell, az egy stabilitást ad a gyerekeknek. Tehát amikor enyémém is kicsik voltak, akkor láttam, hogy mennyire komfortosan érzik magukat akkor, hogyha nagyon megvannak adva a keretek. Persze az a keret, az nagy kérdés, hogy milyen kereteket adunk nekik. És azt látjuk, hogy a gyerekeknek, amikor a nagy sakktáblán, tehát nagy teret adunk nekik, de mégis szabályrendszerekkel dolgoznak, akkor az egy nagyon nagy stabilitás a hétköznapjaikban.
Egy bizonytalanabb, kevésbé magabiztos gyermek mennyire érezheti magát komfortosan egy olyan helyzetben, amikor mindig választani, dönteni, lépni kell?
Talán pont ez a lényeg, hogy úgy van rákényszerítve a gyerek, hogy döntést hozzon, hogy nem feltétlenül veszi mindig észre, vagy nem éli meg tehernek. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Leginkább az nagyon fontos, hogy a gyerekek mindig pozitív visszacsatolást kapjanak, illetve nem mindig, de amikor megérdemlik. Illetve a sakktáblán azért az is nagyon egyértelmű, hogy ha az ember hibázik, elnéz valamit, akkor az azonnal visszajelzést kap az ellenfél részéről, hogy leütik mondjuk a figuráját. A döntéseinek következménye van, és azért ez elég hamar kitisztul, azt hiszem, a gyerek számára is, ha nem is tudatosan, hanem tudatalatt, hogy sok olyan dolgot tanulnak meg a játék közben, ami építi a személyiségüket ahhoz, hogy esetleg más területen is jobban el tudják viselni a vereséget, vagy tudják értékelni a győzelmet, vagy a szabályok tiszteletét. Tehát van sok minden, ami máshol is jól jön.
Egyébként érdemes a sakkoktatónak erre a fajta nevelői munkára is hangsúlyt fordítania, vagy nem ez a jellemző?
Alapjában nyilvánvalóan, ha valaki egy edző, egy pedagógus és gyerekekkel foglalkozik, akkor az ideális az, hogy tényleg a gyerek személyiségét is figyelembe véve, illetve őt lépésről lépésre egyengetve. Ez nyilvánvalóan nagyon ritkán tud megvalósulni, mert azért nem mindig van rá idő és lehetőség sem, sőt még igény se feltétlenül. Tehát azért ez egy nagyon nehéz dolog, de ideális esetben mondjuk, mint a szüleim, mind a ketten pedagógusok, ők fantasztikusan tudtak minket motiválni mindig, és mindig úgy tanítani, gross mindsetesen, növekvő gondolkodással, hogy tényleg mindig az adott pillanatot tudták értékelni, vagy ne talántán kritizálni, hogyha arról van szó, hogyha valami olyan rosszat léptem, vagy nem a megfelelően gondolkoztam. Ez ahhoz vezetett, hogy szépen kialakult nálam, hogy mindig, amikor sikert értem el, akkor azt ugye újra meg akartam élni, és akkor motiváltan tudtak tartani engem. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen pedagógus, vagy milyen felnőtt van a gyerek mellett.
De nyilván a gyermek személyiségéhez is fontos alkalmazkodni. Pláne, hogyha valaki többet akar kihozni a gyermekéből.
Az egyértelmű, hát minden gyerek más, minden gyereknek más az egyénisége. Nagyon sok mindent lehet formálni. A körülmények, a szülők, azok, akik közel vannak a gyerekhez, és ezt nem is szabad lebecsülni, azt hiszem. De azért mindenki. Megvan a saját egyénisége, és ezt tiszteletben kell tartani.
A sakk szeretete, a játék élvezete a legfontosabb a gyermekeknél?
Én azt hiszem, hogy a játék a legfontosabb, és a gyerekek talán ezzel is fejlődnek a legtöbbet, amikor kicsik. És sokszor tapasztalom, hogy felnőtt korra ez elmúlik, és esetleg nem szeretünk annyira játszani, vagy nem teremtjük meg ennek a lehetőségét. Megmondom őszintén, én se játszom eleget. Úgy érzem, hogy sokkal többet játszhatnék, nem csak sakkot, hanem más játékokat is, mert az jót tesz a gyerekeknek, a felnőtteknek is, tehát azért azon belül nagyon sok mindent le is lehet mérni, és látni lehet, hogy ki hogy viselkedik, illetve viseli a történéseket. Tehát a játék az egy nagyon jó dolog az életben.
És a generációk közötti jobb kapcsolatot is segítheti, ugye akár mondjuk családon belül adja magát, hogy valaki mondjuk egy idősebb családtagtól tanul meg sakkozni.
Abszolút, és számtalanszor futok bele ebbe a történetbe, hogy hú, én is a nagypapámtól tanultam meg. És én azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, hogy tényleg ez egy nagyon erős kapocs tud lenni a különböző generációk között, egy élvezetes néhány perc, vagy talán több is annál.
A sakkpalota oktatási program hogyan nőtte ki magát az elmúlt években?
Igazából az oktatásban mi úgy kerültünk bele, hogy a gyermekeim megszülettek, és óvodáskort elérték, és valamilyen formában szerettem volna őket is bevonni ugye a sakba, hát ez azt hiszem elég evidens, és abban az óvodában, hova jártak a két tannyelvű, vagy angol óvodába, oda készítettünk egy könyvet a nővéremmel, Zsófival, ilyen kis rímeket angolul, és nagyon játékos módon rajzos feladatokat. Így indult, és utána alakult ki, hogy kibővült a csapat, és akkor már jobban elindultunk a képességfejlesztő irányba, hogy a gyerekeket hogy lehet úgy motiválni, és olyan feladatokkal bombázni, ami a sakkon keresztül a tudásukat kielégíti, illetve olyan tudást tud nyújtani játékos módon, amit minden nap tudnak használni, összekötnek, összekapcsolnak különböző tantárgyakat a sakktáblán keresztül, a figurákon keresztül. És hát persze az elején nem volt ez könnyű, hogy áttörjünk, mert amikor én tartottam egy előadást pedagógusok számára, akkor azért természetesen a Polgár Juditot látták, a sakk nagymestert, és egyből szabadkoztak, hogy hát ők sakkot nem akarnak tanítani. És akkor hát az elején kitartás volt természetesen, és az nem volt könnyű, hogy én igazából meggyőzni nem szerettem volna a pedagógusokat, inkább adni egy lehetőséget és felvilágosítani arról, hogy ez a sakk, ez nem csak a sakktábla és a 32 figuráról szól, hanem ebbe sokkal több van, mivel az az 1500 év, amióta fent van a sakk, azóta azért nagyon sokat adott kultúrának, művészetnek, sportnak, oktatásnak, és inkább az, hogy én szerettem volna kinyitni ezt az ajtót, és megmutatni, hogy nagyon sok tartalék van ebbe a játékba az oktatáson belül is, és túlzás nélkül mondhatom el, hogy a világon minden országban vannak különböző programok, különböző lehetőségek, akár pedagógusok oktatásával, használatával, vagy sakkoktatókkal. De én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog a mai világban, hogy a sakkon keresztül nagyon sok mindent meg lehet tanítani.
Mi kell ahhoz, hogy egy pedagógus oktathasson sakkot?
Igazából bárki használhatja, nyilvánvalóan, hogyha valaki egy kicsit tud sakkozni, tudja a lépéseket, az komfortosabbá teszi ezt a gondolatot, illetve ha van tapasztalata abban, hogy ő mit nyert ezzel, amikor gyerek volt, vagy olyan tapasztalata van, olyan ismerőségek, ezt elmondják, és belelkesül.
De nem kell matematika képzettség, vagy matematika szak mellé?
Nem, igazából mi alsós tanítóknak tartunk képzéseket, 30 órás képzésünk van. Most már közel 1400 pedagógus végezte el az évek során ezt a képzést. Ezen a képzésen a legfőbb dolognak tartjuk azt, hogy önbizalmat adjunk a tanároknak. Ezt megmutatjuk, hogy a sakk szabályait kell tudni ahhoz, hogy oktassák a programot. Illetve az, hogy tényleg 70%-ban legalább a gyakorlatban mutatjuk meg, hogy hogy tudják használni a különböző tantárgyakkal összekapcsolva, illetve egymásra épülve, és ami nagyon fontos az, hogy folyamatosan önbizalom növeléssel oktassák a gyerekeket, hogy szeressék azt, amit tanulnak akkor.
Eddig nagyjából hány gyermek vehetett részt iskolai sakkoktatásban?
Pontos számokat nem tudunk, viszont nagyságrendileg tudjuk, hogy több mint 400 intézményből voltak pedagógusaink, tehát legalább 40-50 ezer gyereket érint a program most körülbelül. Ez az iskola és az óvodai programunk is elindult 2 éve körülbelül, amire nagyon nagy volt az igény, de nehéz kielégíteni úgy az igényt, hogy az ember szeretné azt, hogy az előző, tehát az iskolák részére, a gyerekek alsósok részére kidolgozott program ne sérüljön, tehát arra is ugyanúgy oda kell figyelni. De nagyon örülünk, hogy már az óvodásoknak is lehetséges, és nem csak óvodákban, hanem az úgy került kialakításra a könyv, hogy szülők is megvehetik, illetve otthon elkezdhetik a gyerekkel, és reményeink szerint a rímek, a játékok, a rajzok, a matricák, a különböző dolgok azért nem csak azokat a példákat, és nem csak azt a információt tudják adni a családoknak, akik elkezdik, hanem egyszerűen egy jó időtöltést és egy nagyon jó kiinduló pontot, amivel ugye szárnyalhatnak mindenfelé.
Milyen kifutása lehet ennek a programnak mondjuk a következő 5-10 évre? Mivel lenne elégedett?
Ez nagyon érdekes, mert amikor sakkozó voltam, akkor is egyfelől az volt az álmom, hogy világbajnok legyek az abszolút kategóriában, ugye a Kaszparovékat győzzem le. Másfelől meg mindig az volt, hogy minden nap kell tenni azért, hogy jobb legyek, mint az előző nap, és jobb legyen, és hogyha azon az úton vagyok, akkor hiszek abba, hogy az eredmények jönnek. Persze ez nem mindig ilyen egyszerű, és sok mindennek össze kell jönnie, de a hozzáállásom ugyanez a programmal kapcsolatban. Tehát a programnak a vezetője vagyok én is, az alapítvány. Folyamatosan építgetjük a különböző eszközöket, amivel segíteni tudjuk a pedagógusokat, illetve a gyerekeket. Folyamatosan nézzük azokat a lehetőségeket, amivel meg tudjuk erősíteni őket abban, hogy ez egy jó dolog, és hogy tudják minél hasznosabban használni. Nyilvánvalóan annak is örülünk, hogyha egyre jobban terjed a program, és mindenkihez eljut. Most ez egyre jobban kezd megvalósulni, illetve Kínában is elindult az óvodai program, ott megjelentek a könyvek, illetve van egy együttműködő partnerünk, ami különböző oktatási sakkos intézménybe elindult ez a metodológia.
Tehát a cél az, hogy világszerte ismert legyen ez a program.
Én úgy vagyok, hogy nagyon sokan érdeklődnek a program iránt, sok országból.
Több kontinensről is ezek szerint.
Igen, viszont már ott tartunk, hogy nem minden áron, tehát mindenféleképp ezt szeretem elmondani, amikor hozzám oda jönnek, hogy hú, hát ez fantasztikus, szeretnénk a programodat. És akkor hajlamos vagyok azért azt hinni, hogy azért, mert Polgár Judit neve ott van, azért azonnal szeretnék a programot. És akkor elmondom, hogy azért ez nem egy olyan program, hogy megvesszük a jogokat, kinyomunk egy könyvet, és akkor kész a program, és akkor ez hurrá, szuper mindenkinek. Hanem ez egy metodológia, ami nagyon egy komplex képességfejlesztésről szól. Tehát azért ehhez, hogy ez jól működjön a gyerekeknél más országban is, ahhoz úgy kell adaptálni, hogy nagyon sok energiát bele kell rakni a túloldalon is. Ahhoz, hogy itt ténylegesen a gyerekek úgy fejlődjenek, ahogy mi azt szeretnénk. És tehát nekem az nem siker, hogyha csak elmondhatom, hogy ott is megjelent a könyv, mert azt igazából a programot nem reprezentálja. Kívülről ez nagyon megtévesztő tud lenni. Viszont a kínai partnerre azért vagyok büszke, mert tényleg nagyon sok energiát raknak abba, hogy a sakkpalota program, illetve a sakkjátszótér, az óvodai program, azok úgy kerüljenek be az intézményekbe. Ott is van például egy több óvoda is, aki elkezdte, de ott is van egy nemzetközi óvoda, ahol 800 gyerek van. Tehát, hogy engem az érdekel, hogy valójában ez hogy tud megvalósulni, úgy, hogy a metodológiát úgy használják a pedagógusok, hogy tényleg hatékonyan tudják ezt csinálni.
Jelenleg egyébként hány nyelven elérhető a program?
Hát most kínaiul és magyarul, angolul is bizonyos óvodákba használjuk, de inkább pilotként, ilyen tesztként nézegetjük, hogy mennyire sikeres, de nem elérhető a nagy közönség számára angolul, csak magyarul és kínaiul.
Kínában egyébként az elmúlt évtizedekben óriási fejlődésen keresztül ment a sakk, és hogyha megnézzük a világranglistákat, különösen a fiatalabb korosztályokét, akkor látszik, hogy Kínában gyakorlatilag a sakk az a legfontosabb sportágak közé került.
Nagyon érdekes, mert amikor ott járok, és most egyre gyakrabban járok Kínába, akkor azt tapasztalom, hogy nem annyira népszerű maga a sakk, de van olyan körülbelül durván 20 milliós tábora, aki sakkozik.
Ezzel lett Kína sakkmasztatalom?
Igazából úgy gondolom, hogy nagyon szisztematikusan építik. Tehát ott nagyon megvan az, hogyha rátalálnak egy tehetségre, akkor úgy pontosan tudják, hogy a piramisnak melyik fokozatára kell lépni, illetve átadják bátran, vagy kötelességből, azt nem tudom, de valahogy nagyon szépen ki van dolgozva úgy a rendszer, hogy amikor egy gyémántra, egy olyan tehetségre lelnek, ahol van fantázia és van potenciális lehetőség, úgy érzik, akkor tudják, hogy mi a következő lépcső, ahova tovább adhatják. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit nagyon sok tanárnak érdemes meghallani, mert számtalanszor hallok olyat, hogy az edzők ragaszkodnak a gyerekhez, attól függetlenül, hogy esetleg tudják már, hogy nem tudják a maximumot adni. És tehát ez egy nagyon fontos dolog, és én azt tapasztalom Kínában, hogy ez megvan, hogy nincsenek ezek a féltékenységi dolgok, vagy az, hogy meg az, hogy tudják, hogy hova lehet adni tovább a gyereket. Tehát ez nagyon fontos. Illetve ott a nők és a férfiak úgy együtt laknak, vagy egy helyen vannak, együtt edzenek, tehát a női sakkozóik is azért szerintem még jobbak. Illetve nyilvánvalóan azért, mert nagyon sokat dolgoznak, tehát aki oda kerül, hogy megkapja a lehetőséget és a támogatást, azok már tényleg nagyon elszántak, és hát egyre jobban dominálják a sakkvilágot is.
És ez így is maradhat, vagy akár még tovább is nőhet a kínaiak előnye?
Hát igazából miért is ne? Végül is ott vannak, edzenek, kitartóak.
Azért egy 20 milliós bázis sem semmi, még a Kína összlakosságához képest nem is olyan óriási.
Igen, tehát azt hiszem, hogy minden potenciál benne van az, hogy még több kínai lesz, aki kiváló és top 10-es játékos lesz, sőt, előbb-utóbb lehet, hogy világbajnok is lesz.
Mely országokban látja még egyébként azt a törekvést, hogy előrébb akarnak lépni?
Hát India egyértelműen szintén egy olyan ország, ahol azt lehet észlelni, hogy sok gyerek, sok szülő úgy gondolja, hogy ez egy kitörési lehetőség.
Vizsgálatlanul sikerei alapján inspirálódtak, vagy ezen már túl is léptek?
Nem, én úgy gondolom, hogy nem lehet túllépni, és nem is szabad egy ilyen fantasztikus játékos, mint az Anand. ott van, mint egy példakép, és abszolút egy nagyon pozitív és helyén való példakép. Tehát a személyisége nagyon szerény, nagyon emberi, nagyon érdeklődő, tehát valahol ugye nyilvánvalóan egy nagyon nagy szerencséjük van az Anandal, hogy ilyen példakép és ilyen világbajnokuk van, aki nagyon sokáig Európába élt, de aztán már visszament Indiába. Nagyon sok helyen jelenik meg, népszerűsíti a játékot, tart előadást, látogat meg iskolákat, tehát ott az egy nagyon-nagyon nagy motiváció, és lehetőségnek tartják ott Indiában.
Az Egyesült Államokban most mennyire cél az, hogy tovább fejlődjenek, lépjenek előre?
Igazából ugye az amerikaiak mindig bizonyos szempontból az egyszerűbb utat is választják, mert sokszor úgy egyik pillanatról a másikra úgy sikerült aranyérmet szerezniük, hogy leigazoltak játékosokat, mondjuk Fülöp-szigetekről például a Wesley Sloot igazolták le, tehát úgy most nem akarom azt mondani, hogy úgy könnyű, de mégiscsak úgy könnyebb, ugye? Ott van egy nagyon nagy támogató, aki átvette gyakorlatilag St. Louisba az egész amerikai bajnokságot, ő vezeti, illetve egy nagyon nagy hatalmas anyagi hátteret biztosít az amerikai sakkozásnak. Ez nagyon nagy előrelépést jelentett az amerikai sakknak.
Ha Európát tekintjük, mely országok emelkednek ki jelenleg? Hol van sok nagy hatalomnak számító rész Európában?
Hát ugye az oroszok mindig is jók voltak, és azért azok is maradnak, tehát olyan hagyományokkal rendelkeznek, hogy azt nagyon nehéz überelni.
De fordítanak rá továbbra is akkora energiát, mint akár a korábbi időszakban?
Hát ugye amikor a Szovjetunió volt, az nem olyan közeli időszakban, ugye ez volt már legalább 30 éve. Hát akkor ugye nagyon-nagyon erősek voltak, és amióta széthullott, utána meg a külön tagállamok voltak borzalmasan erősek, és a mai napig gyakorlatilag, tehát Fehér Oroszország, Azerbajdzsán, Örményország, tehát fantasztikus játékosaik vannak, és hagyományaik vannak a sakkban, és azért az megmutatkozik. Más országok inkább arról adnak tanúbizonyságot, hogy szeretik a sakkot, mint Spanyolország például. Hollandiában van egy nagy játékos, a Giri, de hát ő is igazából ő oda költözött. Tehát azt hiszem indiai és orosz szülők gyermeke, csak ők befogadták és magukének tekintik. Tehát ő egy nagyon jó játékos. Tehát úgy inkább India, Kína, Oroszország, ezek vannak. Ettől függetlenül ugye Norvégia az hát nem mondhatom azt, hogy csak hatalom, mert ugye van egy világbajnok, a Magnus Carlsen, illetve ő inspirálja az ottani fiatalokat, tehát azért nagyon egyértelműen fejlődnek, illetve nagyon nagy sakkláz van az országban, mert nagyon szurkolnak a Carlsennek, és nagyon büszkék rá, hogy van egy sakkvilágbajnokuk.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Polgár Judittal, minden idők legjobb női sakkozójával.